Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, és ma három az egyben adásunk lesz. Egy könyvsorozat három kötetéről beszélgetünk ugyanis, mégpedig egy világhírű sorozatról, a Csütörtöki Nyomozóklubról. Richard Osman regénye elképesztő siker volt megjelenésekor 2021-ben, azóta már olvashattuk a második részt, amelynek címe A férfi, aki kétszer halt meg, és a harmadikat is, Az eltévedt golyót. Akkor kezdjünk már is, beszélgető partnerem a Csütörtöki Könyvklub nevű blog találója, készítője, műfordító Orosz Anna. Neki, és persze az Agavi könyvek kiadónak köszönhetjük, hogy magyarul is olvashatjuk ezeket a könyveket. Itt ez a három sörözgető jóbarát egy bankókkal borított asztalnál. Vajon miért hagyták ezt a fotót a holttest mellett? Talán figyelmeztetés, amit nekik szántak, hogy ti lesztek a következők? Valószínűbb, hogy ez inkább félrevezetés, vagy csali. Ennyire senki se hülye. Olvastunk már hasonlót krimiben, egy fotó nagy titokkal a büntény helyszínén. Ezen kívül azonban semmi sem szokványos ebben a regényben. A Csütörtöki Nyomozóklub című könyvben ugyanis van egy agilis négyfős társaság, átlag életkoruk 80 év, és bár senki sem kéri őket, mégis elkezdik kibogozni a gyilkosság szálait, és sokszor a rendőrség előtt járva, olykor a járókeret is előkerül, vagy őket bevonva rájönnek a megoldásra. Orosz Anna fordította a Csütörtöki Nyomozóklubot, ő is nagyon jól szórakozott.
Én csodálkozom, hogy ezt a fajta kombinációt, amire nagyon jól érzett már Richard Osman, hogy a regény az ugye egyszerre izgalmas, vicces és megható, és nagyon szokatlan karaktereket hoz olyan szituációkba, és úgy válogatja össze a szereplőit. Pontosan úgy egyébként, ahogy a tévéműsorban is tenné szerintem. Ugye neki tévés háttere van, úgy lett híres Angliában, ugye tévés vetélkedőknek a kitalálója, producere, majd a műsorvezetője lett, hogy ez a fajta szórakoztató faktor, ez nagyon erős legyen. És ugye ez egy nagyon nagy erőssége a könyvének, hogy nagyon különböző hátterű és személyiségű emberekből csinál szuper csapatot, ugye ebben az esetben egy nyomozó klubot.
És mennyire rugaszkodik el a realitásoktól?
Gondolkodtam, hogy igazából alig. Tehát ugye az érdekes, ugye az apropóját ennek a nyugdíjas falunak, meg ennek az ötletnek az adta, ugye erre több interjúban is utalt, hogy az édesanyja egy ilyen nyugdíjas faluban él. Ez nem egy öregek otthon, ez ennek egy luxusabb változata. Ezt úgy képzeljük el, mintha egy ilyen lakóparkban lennénk vidéken, Angliának egy gyönyörű részén, ahol ugye ezekben a szuper luxus házakban, ami egyébként ugye egykor egy kolostor, és ugye az a körüli terület volt, ugye ez lett átalakítva egy eléggé mohó építési vállalkozó, aki eléggé rosszul jár a történetben, az, aki ugye ezt nyugdíjas faluvá alakította ezt a területet, és itt laknak nagyon különböző társadalmi hátterű emberek, gyakorlatilag luxus életet, életmódot folytatnak, abszolút ilyen álomszerű módon telnek a napjaik, ugye már délben pezsgővel ebédelnek, és pilates órákra járnak, meg kirakós, meg francia társalgási klubjuk van, bridge klub, tehát minden arról szól gyakorlatilag, hogy ők hogyan élvezik ki az életet. És ugye a Csütörtöki Nyomozó Klub is egy ilyen módja az élet élvezetének, mert azt hozza őket össze, ezeket a nagyon-nagyon különböző hátterű és nagyon különböző személyiségű főszereplőket, négy főszereplője van a történetnek, Joyce, Ibrahim, Ron és Elizabeth, hogy nagyon szeretnek rejtvényeket és bűnügyeket megoldani, és kibogozni megoldatlan, vagy szerintük nem jól megoldott bűntényeket. És ugye egészen a történet kezdetéig ők csak régi esetekkel foglalkoznak. Ugye van egy szereplő, aki sajnos már komában van. Ő volt az eredeti tagja ennek a négyes fogatnak, és őt Pennynek hívják, és az ő helyébe lép Joyce, a történet egyik narrátora. És egyébként az a szereplő, aki Richard Osman az író bevallása szerint saját magára leginkább hasonlít, tehát ő egy 76 éves, egykori kórházi nővérnek a szerepébe tudta magát a legjobban beleképzelni. Szóval egészen a történet kezdetéig ők csak ugye régi bűnügyi, rendőrségi aktákat vesznek elő, és azok után nyomoznak. Ugye ezek a szálak nagyon érdekesen és nagyon csavarosan fognak összeérni a friss gyilkosságokkal. Ugye néhány oldallal később valódi büntény történik, és valódi esetet kell megoldani ennek a Csütörtöki Nyomozóklubnak.
Hát nem feltétlenül kell, csak nem bírják ki, hogy ezt ne tegyék, hát, és szövetségesük is lesz.
Ez elhetetlen, igen. Mert persze nyilván van kirendelt nyomozó csapat is, és az is nagyon mulatságos, ahogyan ők egyébként belefolynak a nyomozásba, és rátukmálják magukat gyakorlatilag az érintett felügyelőre, és egy fiatal rendőrnőre. Nagyon bájos tényleg, szerintem. Ez egy nagyon-nagyon bájos történet.
Azt mondtad, hogy ennek a regénynek az a három erőssége, hogy szokatlan, vicces és megható. A vicces részről beszélünk egy picit. Van, ahol az ember kénytelen hangosan nevetni rajta.
Az angol humor nagyon erősen jelen van, de ez a nagyon kedves, nem bántó, szatirikus vagy ironikus módon poénkodó, és én ezt nagyon szeretem egyébként. És ez szerintem a regénynek az egyik legnagyobb erőség, ugye ez egy hatalmas bestseller, ugye a Harry Potter és a Da Vinci Code után a harmadik legnagyobb példányszámban fogyó könyv lett. És azért ez csak részben magyarázza azt, hogy ugye Richard Osman egy abszolút tévés sztár Angliában, tehát ugye a híres embereknek a könyveit eleve szívesen veszik az emberek, de ugye ebben az esetben abszolút arról van szó, hogy a regény is szerintem egy tökéletes időzítéssel is jött ki, és pontosan azt a fajta humort, bájt, érzelmeket, és közben ugye izgalmakat is tudja egyszerre adni az olvasónak, nagyon-nagyon jól felépítve, ugye ez nagyon fontos volt Osmannek, hogy valóban letehetetlen legyen a könyvet. Gondolom, neked is feltűnt, hogy mennyire rövidek a fejezetek.
Igen.
És ez valóban nagyon szokatlan, hogyha egy regényt olvasunk. Nagyon-nagyon pergőek és nagyon viccesek a párbeszédek. Nagyon filmes, és sőt inkább ilyen tévésorozatosnak mondanám, egy kicsit ilyen sitcom jellegű nagyon sokszor a idegen élő párbeszédek. És ugye van egy ilyen egyeszem hadi személyű narráció, és ez váltakozik Joyce naplójával. És ez egy nagyon-nagyon jó feloldás egyébként annak is, hogy kapjunk egy személyes betekintést, illetve az egyik karakternek a belső nézőpontját megismerjük, és ez közben váltakozik ugye a külső nézőponttal, ami még kicsit ilyen ironikusabb, mint ugye a Joyce egy ilyen nagyon kedves és nagyon érzelmes nézőpont.
Ő nagyon sokat beszél saját bevallása szerint.
Igen, és nagyon sokat süt. Nagyon finom sütiket, aminek ugye nem tudnak ellenállni a nyugdíjas falu lakói és a rendőr, a főfelügyelő sem.
Az jutott eszembe most pont a Joyce-szal kapcsolatban, hogy ez a napló arra is jó, hogy az ő szemével látjuk a többieket, a klub tagjait is. Uh-huh. Tehát amikor elmondja, hogy ez a kettő ember, ez mindig összeugrik, és akkor szeretnek acsarkodni, mert az egyik ugye nagyon indulatos, és akkor ő ezt így kivárja, mert tudja, hogy erre szükség van, hogy valami történik legalább, és elsimítja a dolgot.
Igen, ugye a saját taktikája gyakorlatilag, és pont, ahogy mondtam, ugye négy nagyon különböző társadalmi hátterű és személyiségű ember, mindannyian 70 és 80 év közöttiek. Elizabeth az, akinek ugye valamilyen titkos ügynöki múltja van, ez elég hamar nyilvánvalóvá válik, hogy neki valamilyen módon van kötődése, ugye nem a rendőrséghez, vagy nem csak a rendőrséghez, hanem a titkos ügynöki munkához, tehát ő egy ilyen Le Carré regényeiben megjelenő szereplőköz hasonló karakter. Ugye ő az egyik vezére gyakorlatilag a nyomozásnak és a regénynek is, és a másik hölgy tagja ennek a négyes fogatnak, Joyce, aki ugye frissen csatlakozik, és aki Elizabeth szervez be. Mondhatjuk így is, hogy ő az, aki beszervezi a csütörtöki nyomozó klubba, mert felismeri nagyon hamar, hogy Joyce abszolút vevő és partner erre a nyomozósdira. És a két férfi tagja a nyomozó klubnak, az pedig Ron, aki egy szakszervezeti, egy ilyen nagyon balhés, nagyon híres szakszervezeti vezető volt, tehát rengeteg sztrájkban vett részt, tehát ő szervezte ezeket a 70-es, 80-as években. És ami ugye az érdekes, hogy neki egy ilyen, ahogyan a Joyce-nak is, ugye ők mind a ketten a gyerekeiknek köszönhetik, hogy ebben a nyugdíjas faluban élhetnek, mert Ronnak egy nagyon gazdag boxoló fia van, Joyce-nak pedig a lánya az, aki gazdag. És van még a legtitokzatosabb negyedik szereplő, Ibrahim, aki egy pszichiáter, egy nyugdíjas, de igazából még mindig fogadja egy páciensét, ő pszichiáter, ő már mániákusan vonzódik a listákhoz, a precizitáshoz, és ő is egyfajta ilyen ellentételezése a többi szereplőnek, mondjuk hát az Elizabeth gyorsaságának, a Joyce kíváncsiskodásának és pletykálkodásának, és ugye Ron az, aki viszont az a csapjunk bele mindenbe, és balhézzunk egyből, mert ő csak a balhéknak él. Ugye ilyen nyaktetoválása van, és állandóan West Ham atlétában, meg pólóban jelenik meg. De tényleg nagyon vicces egyébként így magunk elé képzelni ezeket a karaktereket.
Ugye az az alaphelyzet, hogy már az életük vége felé lévő hősökkel találkozunk, a gondolkodásmód is egy kicsit más.
Igen, ugye hatalmas élettapasztalat van mindannyiuk mögött, ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy igen, néhány évük maradt már csak hátra, illetve bármikor bekövetkezhet az, ugye ez azért megjelenik a regényben, hogy van ez a carpe diem hatás, ami ugye náluk a nyomozásban jelenik meg, és ez az, ami őket így szórakoztatja és hajtja, hogy tényleg nincs igazából veszíteni valójuk, és nem igazán lehet valós következménye annak, bármiféle jogi felelősségre vonás annak, hogyha ők így beleütik az orrukat ilyen nyomozásokba. Tehát ez egy olyan felszabadító hatással van rájuk, ami ugye más nyomozás, sok ugye fiatalabb nyomozók esetében nem lenne meg. És pontosan a különböző erősségeiknek és a nagyon érdekes kapcsolataiknak, meg a kapcsolati hálójuknak köszönhetően tudnak ők egyébként nagyon sokszor a rendőrségnél jóval gyorsabban információhoz jutni és nyomokra bukkanni. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy sok esetben ezek az informális csatornák mennyivel hatékonyabbak tudnak lenni. Valóban az a fajta megbékélés igazából a halállal és ennek az elfogadása nagyon pozitívan jelenik meg a regényben, és nagyon-nagyon szép.
A nyomozás maga is olyan, hogy nem szuperhősök, meg semmi olyat nem találnak ki, amit egyébként okos vagy rutinos emberek ne tudnának, hogyha figyelnek, nem?
És nem is a Sherlock Holmes féle, ránézek egy tárgyra és megfejtem az egész bűntényt, és megoldok mindent, tehát nem ez a fajta nyomozás, és igazából nem is a mondjuk a Poirot vagy Miss Marple féle ilyen nagyon erős dedukciós készség, hanem inkább, amit te is mondasz, ez a csöndben megfigyelem, kicsit összerakom a kirakós darabjait, és a megfelelő, a helyes következtetéseket vonom le, és időben. Uh-huh. Meg ugye sokszor azért, ami az erősség, hogy ők észrevétlenek, és ugye nem gyanakodnak rájuk, és azért sokszor olyan információkhoz is hozzá tudnak jutni, amihez mondjuk másnak, vagy a rendőrségnek nehezebben sikerülne.
A csütörtöki nyomozóklub a luxus nyugdíjas otthonban újra együtt. Elizabeth levelet kapott egy régi kollégájától, aki fontos szereplő volt az életében. A férfi a segítségét kéri, mert ellopott gyémántok és egy retteget maffia főnök miatt veszélyben forog az élete. Elizabeth azonnal tájékoztatja erről a barátait, és együtt újra nyomozni kezdenek, ezúttal azonban olyan ellenséggel néznek szembe, akiknek nem jelentene különösebb gondot eltenni négy öregembert az útból. A férfi, aki kétszer halt meg, szinte levegővétel nélkül olvastam el a regényt, és igazán jól szórakoztam közben.
Az az igazság, hogy nekem egy ilyen Guy Ritchie film jutott egyből az eszembe arról, hogy mennyire pörögnek az események. Ugye nagyon fontos egyébként a sorrendiség is, és az, hogy ezt egészen jól tudja szerintem Osman tartani, hogy tényleg ne csúszanak el a különböző szálak, és tudjuk, hogy éppen hol vagyunk, és azok a különböző jelenetek, amik ugye vannak a regényben, azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hogyan állnak össze egy egészé. Ez szerintem zseniálisan megcsinálta a második részben.
Ugye az előző regényben kiderülnek dolgok ezekről az idős emberekről. Az fontos, hogy ők mivel töltötték az életüket.
Elizabethnek titkos ügynöki múltja van, tehát ő egy ilyen titkos szolgálati kulcs figura volt a nyugdíjas éveit megelőző életében, és ez nagyon-nagyon fontos szerepet kap ebben a részben, és az is, hogy egyébként az, akitől ugye levelet kap, ez már az első rész végén, erre van egy utalás, ugye a második részben tudjuk meg, hogy konkrétan ki az, aki ezt a levelet írta neki, ők milyen kapcsolatban álltak, és hogy hogyan hat ki a jelenére tulajdonképpen ez a titkos ügynöki múlt. Ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas helyzetet teremt ebben a könyvben, és az is nagyon érdekes egyébként, hogy mennyire másfajta bűnözői köröket ismerünk meg az első részhez képest, és mennyire másfajta bűntényeket. Tehát az is szerintem nagyon zseniális, ahogyan Osman ezt tudja tágítani, és tényleg Guy Ritchie is karaktereket hoz be tulajdonképpen, már a New York-i maffiával is.
Ahogyan ők beszélnek, vagy ahogyan megnyilvánulnak, attól is érzel ezekkel a filmekkel közösséget?
Igen, tehát az, hogy egyébként ennek valahol az abszurditása is, hogy tulajdonképpen ezeknek ez a hétköznapi munkája. Tehát ez egészen zseniális az a rész, amikor azt ecseteli az egyik, aki olyan szempontból bűnöző, hogy ő a bűnözőknek a közvetítője, tehát van egy ilyen nagyon-nagyon fontos karakter, de gyémántokat lopnak el tőle, és ha nem kapja vissza, akkor az ő élete forog veszélyben, mert ezek megőrzésre nála lévő gyémántok, tehát nem a saját gyémántjait lopták el tőle. És ez egy olyan karakter, akinek egy gyönyörű szép kertje van, egy gyönyörű angol házban él egyedül természetesen, és ugye elkezdi ecsetelni a munkájának az előnyeit, és azt mondja, hogy a legjobb az egészben, hogy ő otthonról dolgozhat, mert hogy hozzá járulnak mindig a bűnözők, ő nem utazik, ő az a karakter, aki otthonról intézi az ügyeit, és tehát ez annyira humoros tényleg, ahogy ezeket így az általában abszolút ilyen véres krimikben látható karaktereket, meg mondjuk ilyen inkább drámai karaktereket egyszerűen behozza a hétköznapi életbe Osman, olyan természetességgel, ugyan például egyébként a romantikus vonalon is megjelenik ugyanez, Connie a helyi kábítószer dealer karakterében, aki pedig ugye egyébként meg tökre szeretne barátot magának, és keresi a szerelmet.
Visszatérve erre a gyönyörű házra, gyönyörű kertre, és ez a közvetítő, amit mond, hogy mennyire sokan szépnek tartják az ő kertjét, és majd jönnek ide és bejárják, és hát, hogy mennyien vannak ellásva ott abban a kertben. Elképesztő a humora a szerzőnek, és még pontosabban helyezi el ezeket a poénokat, talán mint az előzőben, pedig azon is jól mulatott az olvasó, nem?
Igen, hát meg az, hogy ugye milyen bráni legyen a vendégeknek a nyitott kert. Ugye egy ilyen nyílt napot hirdet a kertjében, mert nagyon büszke a kertjére ez a bűnöző, és mindenképpen szeretném megmutatni. Ugye egy ellentmondás, mert egyébként meg abszolút titkos élete van, és ahogy ezt a kettősséget próbálja folyamatosan feloldani magában, és szerintem zseniálisan poénos, meg humoros szituációk adódnak ebből. Én azt gondolom, hogy egyébként talán a leghumorosabbak azok ezek a részek, amikor ennek a bűnözőnek a hétköznapi életbe tett kirándulásait látjuk, és azt, hogy ő hogyan próbál kapcsolatot teremteni teljesen civil emberekkel. És ugye a másik állandó elem, az pedig Joyce-nak a naplója, ami folytatódik ebben a részben is. Én ezeket is nagyon szeretem. Tehát nekem egyáltalán nem idegen egyébként attól, hogy néha az ő naplóján keresztül látjuk az eseményeket, hogy mik történnek, mert annyira cuki tényleg ő is, ahogyan nyilván akkor itt bejön a képbe az Instagram, feliratkozik az Instagramra, tehát annyira jó pofa helyzetek adódnak megint. És azt gondolom, hogy nem erőltetett helyzetek.
Tudod, hogy él az Instagram oldala?
Nem.
De, én megnéztem.
Tényleg?
Igen.
Amikor fordítottam, akkor még nem élt. De akkor most meg is nézem majd.
Van rajta néhány kép, igen. Gondoltam, hogy egy ilyen média személyiség, amilyen a szerző, ezt nem hagyja ki ezt a poént, hogy igen. Létrehoz egy igen. Ilyen Insta oldalt. És egyébként Joyce azért is érdekes, mert pontosan ez a kettősség, ami ebben a közvetítőben van, benne is megvan, a naplójában is megvan, hogy egészen drámai és hihetetlen helyzetekben tud egy-egy olyan mondatot, hogy benne hagytam a filter a teában, vajon jó-e neki, mondja, miközben igen. Valami egészen döbbenetes dolgot közölt az előző mondatában.
Igen, ez totálisan elveszi az élét helyzeteknek azzal, hogy olyan meghökkentő megjegyzései, meg nézőpontjai vannak. Egyébként valószínűleg ettől is működik olyan jól Osmannek ez a stílusa, hogy nagyon tudja oldani, nagyon ügyesen tud egyensúlyozni a megható, az izgalmas és az ilyen nagyon nevettető és nagyon humoros részek között. Szerintem szuper, szuper ez az egyensúly, és ehhez kell egyébként egy olyan karakter, főszereplő, mint Joyce.
Mindjárt folytatjuk Orosz Annával, a Csütörtöki Nyomozóklub köteteinek fordítójával a beszélgetést. Érdemes visszajönni, hiszen kiderül az is, mi van a harmadik kötetben.